Nekem minden évben kérdés, hogy hogyan tudnánk valami kapaszkodót adni a hallgatóinknak a pünkösd ünnepléséhez, és kíváncsi vagyok, hogy ön egyébként hogy szokta ünnepelni ezt az ünnepet?
Ugye katolikus vagyok, tehát megvan a megfelelő liturgia, ugye a katolikusok minden fontos dolgot szentmisével ünnepelnek, és így a pünkösd vasárnap ugye van ünnepi szentmise, és hát a megfelelő apostolok cselekedetei részlet és evangéliumi részlet hangzik el, és hát piros miseruhát ölt a pap. És akkor hát ez a piros ruha, ez emlékeztet a mártírok vérére is, de emlékeztet arra is, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem a Szentléleké. És akkor valahogy ezek a sokszor látott, sokszor átélt rituális elemek, ezek úgy, ha szerencsén van, mondjuk így, akkor beleringatnak ebbe a perspektívába.
És a pünköst hétfő?
Hát a pünköst hétfő az nem jelent nekem semmit. Az nem baj, hogy állami ünnep a pünköst hétfő, és ahogyan már egyszer erről beszéltünk, ha jól emlékszem, nagyon örültem, amikor bevezették, hogy a nagypéntek is állami ünnep legyen, hogy a kormány és a politikai élet főszereplői kapjanak egy ünnepnapot arra, hogy megbánhassák a vétkeiket, és örülök, hogy a pünköst hétfő is állami ünnep, mert kapnak egy napot arra, hogy a Szentlélek meglepetés kezdeményezéseit föl tudják fogni, kicsit kiszállhassanak a verkliből, és kitehessék magukat annak, hogy esetleg az isteni inspiráció alternatív megoldásokra serkenti őket.
A katolikus egyházban egyébként nem kapcsolódik a pünkösd hétfőz valamilyen liturgiai szokás? Tehát tartanak ezen a napon is szentmiséket? Vagy hogyan néz ki egyébként egyházon belül?
A névszokások dominálnak.
Tehát ezt úgy képzeljük el, tudja, egy református rádióban beszélgetünk, mint mondjuk a húsvét esetében, hogy a húsvét hétfőn mondjuk a locsolkodás, népszokások, és a húsvét vasárnap meg inkább a vallási szakrális rész.
És hát ugye pünköskor az is fontos talán emlékeztetni arra, hogy ugye van egy ilyen kifejezés, hogy pünkösdi királyság, ami hát mindannyiunkat emlékeztet arra, hogy azok a pozíciók és felelősségek, amiket betöltünk, azok nem örökké valók, és ezért meg kell ragadni a mostot, és ott megvalósítani a lehető legjobbat, amit ki tudunk hozni magunkból Isten segítségével.
És akkor visszatérve a pünkösd vasárnapra, a vallási szokások tekintetében ön valláskutatóként ismer egyébként valami olyan külföldi példát, vagy akár más egyházból példát, ami valamiképpen ilyen külsőségben tesz hozzá az ünnephez, és egy kicsit olyan zavarba vagyok, hogy én kérdezem ezt protestánsként öntől a külsőségeket, de hogy mint a beszélgetésre én utaltam rá, nekem ez a pünköst kapcsán mindig felmerül, hogy úgy gondolom, hogy az embereknek segítene valamilyen kapaszkodó, valamilyen kis jelkép, mint ami megvan a húsvétnál, karácsonynál, sőt, nyilván még a karácsony esetében erősen túlzásba is kerül ez. Ismer valami ilyet, ami nálunk nem szokás, nem hagyomány, de esetleg találkozott vele külföldi útjai vagy olvasmányai során?
Így nem, inkább mégis egy szimbólumra szeretnék utalni, amit a pünköst előhív, és ez egyetemes úgy tűnik, az pedig a galamb. És hát, hogy a Szentírásban is ugye ismerjük a megfelelő jeleneteket, és aztán ez a galamb nagyon-nagyon erős szimbólummá vált, összekapcsolódott egy kicsikét a Noé féle madárral, aki visszahozta a kis ágacskát, ami jelezte, hogy vége van a vízözönnek, és hogy úgy mondjam, a Noé által gyűjtött szent maradéknak ad egy új esélyt a teremtő, és a pünköskor is ez a madár a szabadságnak, a határok átlépésének a madara, például a rendszerváltás idején, meg már korábban is egy kicsit provokatíve a drótkerítés fonatából kis átalakítással madárfigurát készítettek, és akkor az részben kapcsolódott a pünkösthöz, de részben kapcsolódott ahhoz is, hogy az emberiségnek van egy egyetemes vágya arra, hogy szabadon élhessen, és hogy ne korlátozzák különböző típusú kerítések.
Most, hogy beszél a galambról, eszembe jut a Facebookon az ismerőseimnek a egyre fogyatkozó, de még van néhány ismerősöm, akinek kint van a galamb, mint béke szimbólum itt az ukrán-orosz háború kapcsán. Ha ezt a gondolatot idehozom, akkor ez ön szerint kapcsolódik valamiképpen tehát a béke szimbólum, a béke vágya, az kapcsolódik ön szerint így a galambon keresztül a pünkösthöz?
Hát Hát ugye mindenképpen kapcsolódik, főleg olyan értelemben, hogy a Szentlélekről a Szentírás, mindannyiunk közös Szentírása, azt tanítja, hogy számos ajándéknak a lelke, és el között szerepel a békesség lelke is. És hogy mit jelent a békesség, az nagyon-nagyon nehéz megfogalmazni. Én magam is sokat gyötrődöm azon, hogy mit is jelent, de annyit biztosan állíthatunk, hogy nem a politikai, diplomáciai vagy katonai kalkulációnak az egyensúlyba hozása az a béke, amit a Szentlélek ajándékként meg tud jeleníteni az emberiségben, hanem inkább egy olyan fajta béke, ami a konfliktusban álló felek jelenlegi fantáziájában még nem jelenik meg, mert túlságosan bele vannak ragadva az érdekérvényesítésbe, vagy az érdekek védelmébe, és az isteni inspiráció az mindig arra azt a reményt adja, hogy lehet másképp is, hogy van más megoldás is, van többlet, van alapja, van forrása egy új víziónak az emberi együttélés és az emberi önmegvalósítás és az élhető társadalom és élhető világ kialakításának az igyekezetében nem csak az áll rendelkezésünkre, amit már látunk, hanem van más is. És ez az áhá élmény, hogy van más is, amiben közösen tudunk kapaszkodni, akkor, amikor egyébként a szokványos szempontok szerint egymásnak vagyunk feszülve, erre mondja a hívő ember, a keresztény hívő ember, hogy ez a Szentlélek műve.
Ez a közös dologba kapaszkodásról nekem a háborúban álló felek jutottak ismét eszembe, hogy a lövészárok két oldalán lévő katonák egy része minden bizonnyal ugyanabban az Istenben hisz, és mondjuk most készül a pünkösd megünneplésére. Ön szerint a pünkösd ünnep hozhat valami fegyvernyugvást, vagy ha a húsvétkor sem hozott, akkor most sem valószínű, hogy hoz?
Ahhoz tényleg isteni csoda kellene. Azt írja Pál apostol valahol a Szentírásban, hogy ahol talán a római levél, vagy a Galata levél, nem emlékszem pontosan, hogy ahol szétárad a bűnöt, szétárad a kegyelem. Hát akkor most már a kegyelemnek kell jönnie, azt hiszem. Egy olyan fokú megszállottság vált erőszakossá, amiről azt gondolhattuk volna esetleg, hogy Európából már eltávozott. De láthatóan ez nem így van. Ki tudja, hogy meddig fog úgy tűnni, hogy a sátáni erők győzedelmeskednek mégiscsak. Persze a keresztények hiszik, hogy nem ez az övé az utolsó szó, de azért, hogy hosszan beszélhet, már sokszor megtapasztaltuk, és most újra. A poszt-jugoszláv háború két évig tartott, körülbelül több ütemben, különböző helyszíneken, genocid jellegű végkifejlettel, és hát ott is egymásnak feszültek a világi nagyhatalmak, a világ nagyhatalmai itt is, és ott is közép-kelet-európai országok alkották a hadszínteret, és az ott élők vére folyt, és most ez megint így van. Ebben nagyon nehéz azt gondolni, hogy most hirtelen Putyin elnök azt mondja, hogy állítsuk meg a megszállást. Ez nagyon nehéz gondolni. Az csoda lenne.
Beszéltünk húsvétkor is, erről kíváncsi vagyok, hogy most mit gondol, hogy az ortodox templomokban pünköstkor a lelkipásztorok, papok, pópák ön szerint miről fognak beszélni, miről beszélhetnek, milyen lehetőség ez nekik, vagy milyen kísértés, hogy másról beszéljenek, mint amiről beszélhetnének. Nem is tudom, melyik lenne a jobb a kérdésem tekintetében. Szóval mit gondol, milyen kontextusban jelenik majd meg az ünnep az ukrán templomokban?
Ez nagyon nehéz megsejtenem, de esetre bizonyos értelemben a pravoszláv teológia más helyzetben van, mint a nyugati keresztény teológia, mert a pravoszláv teológiában nagyon általános és alapvető a világi erők, az állam és az egyházi erők közötti szinfónia gondolata. A pravoszláv gondolkodásban nincs két kard elmélet, mint az kialakult annak idején a nyugati keresztény világban, hanem egy kard elmélet van, és a pravoszlávia úgy gondolja, hogy minden hatalom Istentől van, Isten elsődleges képviselője a pravoszláv egyház ebben a világban, és az állami hatalmak az isteni hatalomból úgy részesülnek, hogy tartaniuk kell magukat ahhoz, amit az egyház tanít. És hiába olyan nagyon tiszta és világos kép ez, mégis azt is lehet látni, hogy közben könnyen előfordulhat, hogy a pravoszlávia azt tanítja, amit a politikai érdekek kívánnak. Itt most Kirill pátriárka minősíthetetlen és blaszfémikus beszédeire gondolok, amik az egész keresztény világot fölháborították jogosan számos ortodox egyházi vezetőt és teológust is. És akkor ebben a helyzetben azok az ortodox pópák, akiknek a teológiai tudása az sokkal alacsonyabb az egyébként alacsony nyugati keresztény teológusok és papok tudásánál is alacsonyabb, más is a funkciója, más a szerepe annak a fajta papságnak. Ők valószínűleg ennek a szimfóniának alapján fognak beszélni, és a nemzeti érdeket fogják hangsúlyozni, és azért fognak könyörögni, hogy az a nagy honvédő háború, amit Putyin most vív, az oroszországi ortodox egyház támogatásával, hogy az sikerre vezessen. Attól tartok, vagy szóval ezt tudomásul kell vennünk, ugye, és meg is kell tudnunk érteni, hogy miért van ez így, de attól tartok, hogy ez nagyjából így van. És a másik oldal pedig, hogy nyilván a vigasztalás. Egyre több családnak van közvetlen áldozata. Egyre több fiatal ember halt meg ebben a teljesen értelmetlen és igazságtalan háborúban. És az ortodox egyház, mint egyébként minden vallási közösség igyekezni fog biztosan vigaszt nyújtani. És hát a vigasz, a keresztény vigasz az, hogy nem a haláli az utolsó szó, és majd Isten letöröl minden könnyet, és ott már nem lesz szenvedés, és itt tovább. Úgyhogy tehát valószínű, hogy ez is szerves részét fogja alkotni a prédikációnak. Hogy az a belátás, egyáltalán maga a belátás, az Oroszországban működő orosz ortodox egyházban az a belátás, hogy ez a háború, ez nem kóser, hogy ez mennyire elterjedt, arról nagyjából fogalmunk se lehet, és még kevésbé, annál is inkább, mert az ilyen kritikus hangoknak a kinyilvánítása az úgy tűnik legalábbis, hogy egyszerre számít hazárulásnak is, és eretnekségnek is. De ez az a nehézség, amivel az orosz liturgiákban kell megküzdeni. A nehézségnek más jellegzetességei, más lapjai, azokkal pedig a nyugati kereszténységnek kell megküzdenie. Magyarországon is úgy tűnik számomra, hogy megint csak kevésbé a keresztény meggyőződés, mint inkább a politikai elkötelezettség szabályozza azt, hogy még hangoznak el a kereszténység nevében.
Az elmúlt napok híre volt, hogy 500 liter misebort küld Magyarország adományként Ukrajnába. Mit szólt ehhez a hírhez, amikor ön ezt olvasta?
Komolyan? Nem tudom, nem hallottam róla. Hát
igen, és a legtöbb reakció ez volt az interneten is, ez a meglepett mosoly, amit most öntől hallottunk.
Hát ez szép dolog. Hát végül is minden ajándék szép gesztus. Mindannyian tudjuk, hogy Magyarország azért ebből a válságból igyekszik rendesen kivenni a részét, és a menekültek segítése és a különböző nem háborús jellegű adományoknak a gyűjtése és kijuttatása nem csak Kárpátalja felé, azért szerintem az sokkal, hogy így mondjam, sokkal általánosabb. De egyáltalán nem tudom, hogy éppenséggel szüksége van-e a miseborra, azt nem tudom, hogy mivel Ukrajna nem nagy bortermelő vidék. Nem is tudok, annyira meglep a dolog, hogy nem is tudok mit mondani. Ami nagyon foglalkoztat mostanában, kicsit kapcsolódik a háborúhoz is, de kicsit egyetemesebben is, az, hogy amikor a pünkösdi jelenetet az apostolok cselekedeteiből olvassuk, akkor általában a megértésünk arra a csodára koncentrál, hogy az apostolok leszállt a Szentlélek, elmúlt a félelem, kiálltak, bátran tanúságot tettek Jézus Krisztusról, az örömhírről, és hogy mindenki, aki ott volt, felsorolhatatlan szinte az a sokféle nép, amelyik mind különböző nyelven beszélt, azok mind értették az apostolokat, és így egy beszélünk pünkösdi nyelvcsodáról, és ez a pünkösdi nyelvcsoda, ez ugye a bábeli nyelvzavarnak az ellentetje az evangélium tanítása szerint. Na és úgy belegondolok abba, hogy talán ennek a jelenetnek a mai aktualitása az pont abból a szempontból fogható meg, hogy milyen hihetetlen nagy a kakofónia az egymás nem értő emberek sokaságának a hangzavara. És itt beszélhetünk arról is, hogy nem tudjuk egymás nyelvét, tehát például én nem tudok ukránul se, de beszélhetünk arról is, hogy a különböző érdekek, a különböző fókuszok, ahogyan ma divatos mondani, a különböző buborékok képtelenek egymással kommunikálni. Mindenki a saját igazát követi, és csak a saját igazát megerősítő forrásokat tekinti egyáltalán valaminek. És így egy ilyen sok-sok apró zárt rendszer működik egymás mellett ebben a világban. És hogyha arra gondolok, hogy mi lehetne a pünkösnek egy olyan üzenete, amelyik nem csak az elkötelezett hívő, imádkozó ember számára érthető üzenet, akkor azt lehetne mondani, hogy a kereszténység logikája, a kereszténység víziója, az a vízió, ami fel tudja oldani ezt a kakofóniát, és amelyik hozzá tudja segíteni a különböző buborékokba zárt embereket, hogy kikukkantsanak abból a buborékból, kicsit hegyezzék a fülüket, hogy más zöngék is vannak a közegben. És ez nem csak akár családon belüli, vagy egyházközségen belüli buborékrendszer, vagy egy-egy egyházon belüli buborékrendszer, hanem globálisan is azt lehet mondani, hogy a meg nem értés, az egymástól való elzárkózás xenofób buborékrendszereinek az áthidalását, az feloldását inspiráló vízió az, amit a kereszténység hirdet annak nyomán, hogy Jézus Krisztus mit tanított, amit az evangéliumban olvashatunk.